Egy olyan sorozatban vagyunk, ami a reformáció évére reagál. És ezért olyan igényünk a Bibliából folyamatosan hétről hétre, amiben azt lát, hogy ember vagy egy népcsoport hogyan születik újjá, hogyan válik újjá, azzal kapcsolatban, hogy Istenre rátalál. Ilyen igéket veszünk, újraformálódásokat. Ma is egy ilyen ige lesz előttünk a Királyok könyvéből, és mivel ez az ige is, és az ige hirdetés is a Szentírásról szól, ezért, ha tehetjük, vegyük elő, így a kezünkben, legyen ott előttünk a Szentírás, akár nyomtatott formában, akár a mobilunkon, mindegy. Ha tehetjük, kövessük az igét a felolvasás során is. A Királyok második könyvéből a 22. fejezetnek a teljes, összes versét fogom olvasni. 8 éves volt Jósiás, mikor uralkodni kezdett, és 31 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyának neve Jedidá volt, Addájá leányából. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Minden ősatjának Dávid útján járt, és nem tért el arról sem jobbra, sem balra. Jósiás király 18. éve történt, hogy a király elküldte Sáfán kancellárt, aki Acaljá fia, Mesulám unokája, az Úr házába ezzel a megbízás. Menj el Hilkijá főpaphoz, hogy szedje össze az Úr házában összegyűlt pénzt, amelyet az ajtóőrök gyűjtöttek a néptől. Adják azt a munkavezetőknek, akik az Úr házához vannak kirendelve. Azok pedig adják tovább az Úr házában dolgozó munkásoknak, hogy javítsák ki a templom rongálódásait. Az ácsoknak, az építőmestereknek és műveseknek, hogy vásároljanak faanyagot és faragott köveket a templom kijavításához. De nem kell őket elszámoltatni azzal a pénzzel, amelyet rájuk bíztak, mert hűségesek kezelni azt. Így szólt Hilkijá főpap Sáfán kancellárhoz. Ezt a törvénykönyvet találtam az Úr házában. És odaadta Hilkijá a könyvet Sáfánnak, hogy olvassa el. Ezután Sáfán kancellár bement a királyhoz, és jelent elogra a királynak. Ezt mondta: a te szolgáid összeszedték a templomban található pénzt, és odaadták a munkavezetőknek, akik az Úr házához vannak kirendelve. Jelentette Sáfán kancellár a királynak azt is, hogy Hilkijá főpap egy könyvet adott át neki, és felolvasott belőle Sáfán a királynak. Amikor a király meghallotta a törvénykönyv igéit, megszaggatta a ruháját. A parancsot adta Hilkijá főpapnak, Ahikámnak, Sáfán fiának, Akbornak, Mikájá fiának, meg Sáfán kancellárnak, és Asszájának, a királyi udvar emberének. Menjetek, kérdezzétek meg az Urat, hogy mit jelentenek ennek a megtalált könyvnek az igéi rám, és az egész népre, Júdára nézve. Mert nagy haragra indulhatott ellenünk az Úr, mivel nem hallgattak elődeink ennek a könyvnek az igéire, és nem tették meg mindazt, ami a számunkra megvan írva. Hilkijá főpap, Ahikám, Akbor, Sáfán és Asszájá tehát elment Hulda prófétanőhöz, aki Salumnak, Tikvá fiának, Harhasz unokájának, a ruhák őrzőjét a felesége. Jeruzsálem új város részkott, és beszéltek vele. Húld volt hozzájuk, ezt mondja az Úr, Izrael Istene. Mondjátok meg annak az embernek, aki hozzám küldött bennet, ezt mondja az Úr, én veszedelmet hozok erre a helyre, és lakóira, annak a könyvnek minden ígéje szerint, amelyet Júda királya elolvasott. Mert elhagytak engem, és más isteneknek neztek, hogy bosszantsanak engem kezük mindenféle csinálmányával. Ezért lobbant fel lángoló haragom ez ellen a hely ellen, és nem alszik ki. De mondjátok meg Júda királyának, aki azért küldött benneteket, hogy megkérdezzétek az Urat. Ezt mondja az Úr azokról az igékről, amelyeket adtál, mivel megrendültél, és megaláztad magad az út, amikor meghallottad, hogy mit jelentettem ki erről a helyről és rakóiról, hogy milyen pusztulás és átok vár rájuk. Szaggattad a ruhádat, és sírtál előttem. Azért én is meghallgatlak. Így szól az Úr. Ezért gondoskodom róla, hogy őseid mellé temessenek, és békességgel kerülj a sírodba. Neked nem kell meglátnod azt a veszedelmet, amelyet erre a helyre elhozok. És megvitték a választ a királynak. Többször is az elmúlt években, ahogy jártam kelt könyvesboltokban és különböző boltokban, rengeteg olyan könyv láttam, aminek a címében szerepel az a szó, hogy Biblia, de nem az a Biblia, amiből mi felolvasunk. A Windows operációs rendszereinek a legtöbb kézikönyve úgy jött ki az elmúlt években, hogy a Windows Bibliája. De különböző ilyenket láttam a hímzés Bibliájának, természetes gyógyoltók Bibliájának, rázslat Bibliájának leírására. Ezt a címet adják könyveknek. Belerakják magát a Biblia szót. Ebben a korban, amiben ma élünk, ez a szó, hogy Biblia, és ez a könyv, amiből mi felolvasunk, olyan sokat vesztett a tekintélyéből, és nem bír azzal a tekintéllyel, mint abban a kor megíródott, amikor kellett. Amikor Isten igéje először szólalt meg a felolvasások idejében, mint Jósiás idejében, amikor mit látunk? Azt, hogy felolvassák a királynak, és a király ír. És megrendül, mert felolvasnak neki valamit ebből az igéből. Mert megtalálják Mózes 5. részét, a törvénynek egy magját olvassák, és egy sír. Ekkora tekintélye bírt akkor a Biblia. És majd egy olyan történetről olvasunk, a hús a templom felújításkor rátalál erre, és a csúcsán van, azokról jó király, mindenben azt, amit helyesnek lát az Úr. Itt van, itt csúcsán. És te, ő van a legmasabban, hogy immunis erre. Mind körülötte. Miért kéne, hogy reagáljon a Bibliára? Miért kéne, hogy útmutatás legyen valami? Minden jó körülötte. És jó, nem immunis rá. A posztmodern válasz erre a ténetre. Ez túlzás. Nem kell azért komolyan venni az igét. Mi szükség van arra, hogy felolvasnak valamit, és valaszaggatja a rút? Megyni azon, hogy felolvas törvénykönyvet, és őt abból, amire nem is ők követtek el, hanem valakit. És hatása. Mi kell? Kultúrában a Biblia, és főleg a Biblia üzenete nem bír tekintéllyel. És az emberek számára a személyes életükben ez egy a sok közül. Van, akiknek eleve nem is tekintély. Van, akiknek számít fontos, várják belőle, hogy mit üzen Isten, de mégis később alárendelik ezt az egészet annak, hogy ők mit gondolnak erről. És vannak azok, akik olyanok, mint Jósiá, akiknek a szíve dobban erre. De lehet, hogy nem mindig, de dobban erre. És vágyják azt, hogy Isten hogyan szól. Három hozzáállás, három szempont alapján nézzük meg, hogy Isten igéje ebben a történetben, és ma itt a mi környezetünkben, hogyan van jelen. Az első ilyen pont az lesz, hogy a Szentírás helye az életünkben. A második a Szentírás tekintélye, és végül pedig, hogy mi a Szentírásnak a célja. Jósiás korában a király és a próféta volt az, aki Isten igébe kapaszkodott, akinek ez egy alapirat, alapokmány volt. Ez határozta meg a jövőképet, a stratégiát, mindent ez határozott meg, hogy mit mond Isten igéje. És amikor Isten igéje mond valamit, akkor a király megváltoztatja a teljes kormányzását. Máshogy viselkedik, más parancsokat ad, azért, mert felolvasnak neki valamit. Ez az abszolút tekintély az ő számára, ez vezérli. Ez van az ő életében. És a reformáció korában, 500 évvel ezelőtt, pont ez volt a reformátoroknak a problémája. Hogy a Biblia és az egyház egy tekintély lett. Ugyanakkor a súllyal bírt az ember véleménye és a Biblia véleménye. Hogy végső soron az egyház mondja meg azt, hogy mi is Isten akarata, és nem a Biblia. És a reformátorok elvez akartak visszamenni, hogy ez nem egyenrangúság, hanem a teljes írás Istentől ihletett, ahogy olvastuk is a lekcióban. És ez Isten üzenete, ez alapján, ez a mérce, ez alapján vezérelődjön a mi életünk is. Ez a szól a szkriptúra elve, egyedül a Szentírás által. Ma viszont ez az elv, ami a reformációkor elkezdődött, csak egyre jobban erősödött. És már nem egyenrangú a Biblia, sokszor a mi számunkra, otthon, hanem alárendeltek vagyunk, a Biblia alárendelt nekünk. És igen, sokszor vágyunk arra, hogy én vágyom arra, hogy Isten üzenete elérjen hozzám. Van egy kérdésem, szeretném meghallani, hogy Isten mit mond nekem, mi az ő válasza, mi az ő üzenete. És olvasom az igéjét. És amikor egyszer csak tükröt tart, olyan tükröt, mint ami a lekcióban volt, vagy olyan tükröt, ami itt Jósiás életében van, akkor csak állok, először lehet, hogy megrendít, És azután gondolkodok, és arra jutok, hogy lehet, hogy ezt mondja a Biblia, de én meg ezt mondom, ezt érzem, és ez az igazság. Alárendelem, hogy a Biblia mit mond, hogy mi Isten ígéje. Ebben a kulturális felfogásban a Biblia csak egy tanácsadó poszt. Amennyiben a javamra van, elfogadom. Ha nincs, akkor felülbírálom. Nem az a tekintély a véleményformálásban, amit a Biblia mond, hanem az a tekintély, amit az az ember mond, akinek minél nagyobb tekintélye van az én szemembe. És ma már más formája a tekintélyeket. A Biblia pedig valahova háttérbe kerül. A Jósiási ige, amit felolvastunk a 16-17. Versekben, így ír erről. Mert elhagytak engem, és más isteneknek tömjéneztek, hogy bosszantsanak engem kezük mindenféle csinálmányaival. Ezért lobbant fel lángoló haragom ez ellen a hely ellen, és nem alszik ki. Van egy keresztény honlap, amely készített egy 10-es listát azokról a mantrákról, azokról a mondásokról, amik ma nagyon terjednek a kereszténységben, a világban, a kultúrában, és amik tévesek, és tévesen határozzák meg a mi Isten képünket és a hozzáállásunkat is. És az egyik ilyen így szól, elég előkelő helyen van ezen a listán. A Bibliának bizonyos részei a mai világban már nem érvényesek. Olyan sokszor bennünk van ez mélyen, úgy igazából. Elolvasunk egy ígét, elolvasunk egy Jézusi mondást, és felülértékeljük, hogy igen, akkor úgy volt, de ma esetszituáció van. És az esetszituációkról nem szólt Jézus, és az én esetem különleges, teljesen más, mint ami ott volt. Az nincs benne, nem szól róla. Ezért pedig, ha nem szól róla, és nincs ebben útmutatás erre, akkor kinek a véleménye érvényesülne? Hát mivel ott nincs, nyilván az enyém. És nem olvassuk összefüggésében, nem olvassuk kontextusában, nem olvassuk úgy tekintéként, hogy egyébként mi lehet Isten igéje ebben az egészben, máshol vélemény az én számomra. Ez a rendkívül káros mantra abból a végzetes előfeltételezésből indul ki, hogy a Biblia tanítását az adott kor sajátosságai mindig felülírják. És ezek nem csak az ószövetségi törvényekre igazak, hanem Jézusi elvekre, parancsokra, utasításokra, gyógyításokra is. És a legsúlyosabb következménye ennek az, hogy az egyetlen mérce a megítélésben, hogy mi érvényes a Bibliában és mi nem, nem más, mint az adott ember világlátása, hangulata és a divatja. A kérdés csak az, hogyha magunkat kereszténynek hívjuk, hogyha vágyunk arra, hogy Isten szóljon, ha akarjuk, hogy vezessen, hogy formáljon, ha kereszténynek hívjuk magunkat, akkor mi számunkra a Biblia? Milyen tekintély, hogy használjuk az életünkben, a mindennapjainkban egyedül? Nem csak itt közösségben, egyedül. Mi számunkra a Biblia? Tekintély? Útmutatás? Tükör? Bármi ezek közül? Isten ígéje éles és kétélű kard. Jézus erre vonatkozóan mondja az egyik mondatát. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Valami mulandó, és valami múlhatatlan. Kell térnünk oda, ahol a reformátorok is voltak, és ahol előtte Jósiás is, ez a király. A Szentírás tekintélyéhez. Arra, hogy az Szentírás, Isten igéje hatással van az életünkre. Olyan sokszor őszintén mi magunk is arra vágyunk, hogy Isten formáljon bennünket, mert érezzük, hogy van olyan, amiben szeretnénk formálódni. De csak akkor tud formálni, ha ő és a saját kijelentett igéje tekintély lesz a mi számunkra is. Vissza kell térnünk oda, hogy szól a Szkriptúra, egyedül a Szentírás megismerése által ismerhetjük meg az Atyát, és így juthatunk el hozzá. Olyan jó élmény volt múlt évben az egyik mehás diákkal, teljesen magától, nem járt alfára sehova. Elkezdte olvasni az evangéliumokat, hétről hétre elolvasott több evangéliumot, több levelet, és jött a kérdéseivel. Feltette a kérdését, hogy ez hogy van, ezt nem értem. Éreztem rajta, olyan jó volt vele beszélgetni. Formálódott, tele volt kérdése, de tele volt olyan megbizonyosodással is, amit azáltal kapott, hogy olvasta az igét, megtudott valamit Istenről, mert összefüggésében olvasta. Formálta, pedig nem volt megtérve, de formálta, mert olvasta, mert hatott rá. Olyan jó volt egy másik alfás emberrel beszélgetni, aki azóta házi csoportba jár. Míg az alfa előtt elkezdte olvasni a Bibliát, szerencsétlenségére egy olyan fordítást választott, ami nagyon régi, ami nagyon töredezett, és mégis így olvasta, és ő nem adta fel, azt mondta, hogy én akkor is kiolvasom. És nem azért, mert hogy ez kötelezettség, vagy mert ezt megfogadta, hanem azért, mert elindult valahol, és olyan gondolatokat indított el belőle, annyira megváltoztatta az Isten képét, hogy ő azt folytatni akarta, kutatni akarta, hogy mi ez az írás. És nem akarta abba hagyni. Olyan sokszor ez az első láng megcsappan. És Isten közösségre hív minket, hogy közösségben is tanulmányozzuk az ő igéjét. Pont azért, mert egyedül megcsappanunk ebben. Pont ezért. Amikor bibliaismeret kurzuson voltam, engem sokszor pont az lelkesített, hogy ott ülnek az emberek, érdeklődnek, kérdeznek, olvasnak, és kutatni akarják. Közösen húztuk egymást arra, hogy mi Isten igéje, mit üzen, mit mond nekünk személyesen. Olyan kifejező volt számomra nemrég az egyik híres focistának a mozdulata, már csak egy megszokás volt. Egy gól után így vetett keresztet, és számomra annyira szimbolikus volt. Ezt csinálta. Még egyszer megmutatom, hogy így vetett keresztet, ahogy szoktak a katolikusok, a végén kétszer magára koppintott. Számomra ez egy olyan szimbolikus cselekedet volt, hogy igen, ott van Isten, hálás vagyok neki, kapcsolatban vagyok vele. De mi a lényeg a végén? Én. Ki lőtt azt a gólt? Én. Ki van a középpontban? Én. Ki határozza meg a véleményt? Én. Ott van Isten, fontos nekem. De ki a vélemény formáló ebben a kapcsolatban? Ki a végső tekintély? A Szentírás van a középpontban. A reformátorok álláspontja nem a nuda scriptura elve volt, amely minden tekintélyt elutasít, és nincsen más a Szentíráson kívül. És nem is a szóló scriptura, ami pedig a Szentírás olvasását és értelmezését teljesen egyedül álló tevékenységnek állítja be, hogy az ember csak egyedül olvashatja. Az volt az elvük, továbbra is helyén valónak tartották, hogy hitvallások legyenek, hogy emberek bizonyságot tegyenek, hogy emberek beszélgessenek, disputák legyenek, beszélgetések a Szentírásról. De a végső elv, ami meghatározó, az az, hogy a Szentírásnak rendeljenek alá mindent. A lekciónkban olvastuk ezt a verset, felolvasom újra. Te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál. Tudván, kiktől tanultad, mivel gyermekségettől ismered a Szent Írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged, az üdvösségre, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Bölcsé tehetnek. Maradj meg mellette. A Krisztus Jézusba vetett hit által. Jósiás bölcs volt. Jósiás bölcs volt, nem tökéletes. Bölcs volt, mert számára az ige tekintély volt. Hatott rá érzelmileg és értelmileg is. Hiába olvassuk a 13. versben, hogy nem hallgattak elődeink ennek a könyvnek az igéire. Jósiás tudja, hogy nem az a lényeg, hogy az elődök elkövettek valamit. Nem az a lényeg, hogy ez nem az én hibám. Nem az a lényeg, hogy ki a felelős, vagy ki nem hallgatott kire. Az a lényeg, hogy ez ma is hatással van, és az ige figyelmeztet, hogy ez ma is ugyanígy van. Tükröt tart, és abban bölcs Jósiás, hogy erre a tükörre hallgat, ez megszólítja. És nem kérdőjelezi meg, nem hezitál, hogy az ige túloz-e, vagy nem hezitál, hogy én most jó király vagyok ennek tükrében, vagy nem. Egyszerűen levonja a következtetést. Reform kell. Újjászületés kell. Újraformálódás kell. És a reformáció legfontosabb törekvése is ez, hogy az apostoli hithez való visszatérés, ad fontes, vissza az alapokhoz, a Szentírás keletkezéséhez, nem a katolicizmussal volt gond. A katolicizmus fordult el attól, ami eredetileg az elején volt a katolicizmus. Az ige központuságtól. A reformáció lényege visszafordulás a Szentíráshoz, hogy ez legyen a középpontban. Második pont. A következő két pont összesen rövidebb lesz, mint az első. Ez a jó hír ma. Második pont. A Szentírás tekintélye. Jósiás visszatekint arra a 18 éves időszakra, amíg uralkodott, és rájön arra, hogy reform kell. Tudatosítani kell, hogy báványok léteznek, hogy ezeket le kell rombolni, hogy Istennel kell kapcsolatba kerülni, és rájön arra, hogy nem az a lényeg, hogy bizonyos helyszíneken lehet Istent imádni, nem az a lényeg, hogy bizonyos tárgyakhoz ragaszkodjunk, és nem az a lényeg, hogy ezeknek a kiábrázolásában van ott Isten, rájön arra, hogy Istennel lehet személyesen kapcsolatban lenni. És mindegy, milyen régóta van egy szokás, mindegy, milyen régóta van ez, rájön arra, hogy ezeket le lehet rombolni. És rá tud nézni az életükre, hogy jé, 400 éve megszoktuk, hogy ott van egy bálvány. Nem úgy, mert amikor megszülettem, akkor is ott volt. Így nőttem fel. Rájön az életében, hogy ott vannak olyan dolgok az én életemben, és királynak az életében, jó királynak az életében, amik akadályok, és tud tekintély lenni az életében a Biblia. Miért a Biblia a tekintély? Jöhet a kérdés. Miért kéne, hogy az egész életünkben ez tekintély legyen? Jósiás a mózesi törvényeket találja meg, és azt látjuk ezekben a mózesi törvényekben, de máshol is, hogy Isten, amikor szövetséget köt az ő népével, és többször szövetséget köt, mindig elhangzik egy ígéret. Elhangzik akkor, amikor Ábrahámmal szövetséget köt, és azt mondja, hogy sok nép atya leszel. Elhangzik akkor, amikor Mózessel köt szövetséget, és odaadja a 10 parancsolatot. Isten ígéje mindig ott van, ígéretként, pecsétként, azért, hogy megismerje az ő népe, őt magát, az atyát, mert máshogy nem lehet megismerni őt. Azt mutatja meg, hogy kicsoda Isten, erről beszél a kijelentés, akinek az első és legnagyobb kijelentése az volt, hogy megteremtette ezt a földet, és benne az ő képmását, az embereket, minket, akik itt ülünk, megteremtett. Ez az ő első és legnagyobb kijelentése. A reformációs sorozatban vagyunk, és hadd emeljek ki így egy reformátort. Luther hozzáállását, nyilatkozatát, rövid mondatát arról, hogy számára mi a Biblia. És két megfigyelési szempontot is adok, amíg ezt olvasom. Hogy miként szól a Bibliáról, és hogy miért olyan fontos az ő számára a Biblia. Luther így szól a Wormsi birodalmi gyűlésen, amikor mindenki ellene volt. Amennyiben engem az írás tanúságával, vagy észérvekkel meg nem győznek, addig az általam idézett szentírási helyek alapján meg vagyok győzve, lelkiismeretemben és Isten szavainak fogságában. Mert én a pápának és a zsinatoknak nem hiszek, mivel bizonyos, hogy gyakran tévedtek és saját magukkal is ellentmondásba keveredtek. Így én ezért nem akarok semmit sem visszamondni, mert a lelkiismeretem ellen tenni nem lehet biztos és gyógyító sem. Isten segítsen meg ebben. Amen. Luther az életében a Szentírás tudta az első helyre tenni. És láthatjuk egy ilyen szituációban, ez neki milyen biztos pont volt. Ő meg van győződve arra, hogy mi az igazság. Neki ez az igazság, az ige. Őt ez vezérli, még ha mindenki ellene is van. Őt ez vezérli. Lehet, hogy más-más mond. Neki ez a tekintély. És ilyen biztonsága tud ebben lenni. Olyan sokszor ott vagyunk Isten előtt, és azt mondjuk, hogy Istenem, én nagyon régóta várom a te válaszodra. Nagyon régóta várom, hogy szólj. Szeretném, hogy szólj hozzám. De mégis közben leragasztjuk Isten száját szikszallaggal, mert az ő igéjét nem olvassuk, vagy nem tekinti a számunkra. Választ várunk, de közben nem tudunk választ kapni, hogyha az ő igéjét nem olvassuk. Végül pedig a harmadik pont, a Szentírás célja. Miért olyan fontos a Biblia? Miért olvasjuk? Miért legyen egyáltalán tekintély? Miért bírt Jósiás idejében tekintéllyel? Pál így ír erről később, a korintusi levélben. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. Istentől való lelket kaptunk, hogy megismerjük, a lélek által azokat az ajándékokat, amiket ő adott és amiket kaptunk. Ezeket kaptuk, ezeket a lehetőségeket. Ez a két hangsúlyos szó van itt. És sokszor az van bennünk, hogy hiába közeledünk Istenhez, ő nem közeledik hozzánk. Én közeledek, de nem szól. És nem tudok mit tenni egy ilyen összetört helyzetben. Nem tudok mit tenni egy ilyen értetlenségben. És nekem is sok idő kellett, mire rájöttem, hogy Isten ezekben a helyzetekben szól. Csak nem akkor, amikor mi akarjuk, hanem már előtte szólt. Csak nem emlékezünk rá, hogy Isten kijelentette magát azzal, hogy megteremtette ezt a földet. Isten kijelentette magát azzal, hogy elküldte a fiát, hogy ez a fia olyan kérdésekre válaszol a tanítványainak, ami nekünk is a mai napon kérdés. Olyan csodákat tesz, ami a mi számunkra is vágy, hogy a fia azért halt meg értünk, mert a mi számunkra nem tud tekintély lenni, se ő, se a Biblia. És mégis ennyire szeret. Ezt megtette előtte. Hogy az életét adja értünk. Ez van leírva. Előbb közeledik, mint hogy mi közelednénk. Elküldte a fiát, hogy értessük ezt. Az élő ige, Isten szava, és a Szentírás célja az, hogy Krisztusra mutasson. Ezeket mind olvashatjuk. Ha közelebb akarunk kerülni Jézushoz magához, akkor ezeket tudjuk olvasni. Ebből ismerjük meg, hogy ő hogyan közeledik, amikor érezzük, hogy mi nem tudunk. Ebből tudjuk meg, hogy mit imádkozott egy olyan ember, aki abszolút össze van törve, aki gyászban van, aki szomorúságban van. Több ilyen Zsoltárt olvasunk. És leírja, hogy Isten utána hogy szól hozzá. Nem azt írja le, hogy megváltozik az ő érzése, vagy az ő állapota. De elolvashatjuk, hogy ott szól Isten, és ő ezt leírja. Elolvashatjuk, hogy mi van egy beszélgetésben, amikor egy évek óta beteg emberrel beszélget Jézus, hogy miért van ez a betegség. Elolvashatjuk, hogy mit mond Jézus egy négyszeresen elvált asszonynak, amikor találkozik vele. Elolvashatjuk azt, amikor magukat vádolják, hogy a szülők a hibások egy betegségért. Vagy olvashatunk arról, ebből tudjuk meg Isten ígéreteit, amikor a tanítványaik feltesznek Jézusnak rengeteg kérdést, mert nem értenek semmit igazából. Pont ugyanolyan kérdéseik vannak, mint nekünk. Hogyan születhetik valaki újjá? Mi az, hogy újjászületés? Mi az, hogy megtérés? Hogyan kerülhet valaki a mennyországba? Kerülhet a mennyországba bárki? Ki jut oda? Miért van az, hogy valakinek betegsége van? Ilyen kérdéseket tesznek fel, ez van a Szentírásban, a kijelentett igében. Jósiás megmaradt abban, bölcs maradt abban, hogy Isten ígéje szól, és engedte, hogy szóljon. Számunkra is adatott Isten kijelentése, előbb adatott, mint hogy megszülettünk volna. Ahogy a lekciónk is mondja, mi magunk is maradjunk meg abban, amiről megbizonyosodtunk, tudva, hogy kiktől tanultuk. Végezetül pedig a Szentírás felolvasásának, értelmezésének hatására a király mindent megváltoztat, amit előtte tett. Minden átalakul az országban. Ha valaki komolyan veszi az ige olvasását, akkor az formálja. Az, hogy hogyan formálódott Jósiás, az ország és az ő népe, azt a következő vasárnapi ige hirdetésből viszont megtudhatjuk majd. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Urunk, most közösségként, gyülekezetként szeretnénk azért hálát adni, hogy olyan sokszor tényleg megélünk olyan pillanatokat, ami álomszerű. Amikor találkozhatunk veled, amikor előtted lehetünk, amikor megértjük a te ígéret, amikor szólsz, amikor válaszolsz, amikor ima meghallgatás van, akár egy házi csoportban, akár egyénileg, amikor csodákat élhetünk meg, amikor azt éljük meg, hogy odalép valaki mellénk és segít, akit te küldtél. De Urunk, imádkozunk azokért is, akik ma csak tényleg álmodnak erről, mert más nem tudnak tenni. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik gyászban vannak, akiknek szomorúságuk van, akik elveszettek valakit, valamit, akár egy embert, akár egy helyet. Urunk, imádkozunk, hogy te szólj hozzájuk, hogy tudjanak veled lenni. Kérünk, hogy küldd el a te szent lelkedet, akit úgy hívsz, hogy vigasztaló. Kérünk, Urunk, hogy ez lehessen valóság. Kérünk, Urunk, azokért is, akik szkeptikusak veled kapcsolatban, és azt mondják, hogy mint te, mind az igéd egy a sok közül elavult. Kérünk, Urunk, hogy szólítsd meg, mutasd meg nekik a Te erődet, a Te hatalmadat, hogy ki vagy Te, csak hogy megismerhessenek. És ha megismertek, akkor rád találnak. Kérünk, Urunk, így mindazokért, akik körülöttünk vannak, és akik köztünk vannak. A Te fiadért kérjük ezt, aki így tanított minket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.